Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét mai újszövetségi ige szakaszunknak egy részéből, a Lukács evangéliuma 10. fejezetének első 11 verséből. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk Isten igéjét, amint szólít és tanít bennünket Lukács evangéliuma 10. részéből a következő képpen. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha pedig nem, reátok száll vissza. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, azt egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: elközelített az Isten országa. Ha pedig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak az utcáira, és mondjátok ezt: leverjük még a port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok meg, hogy közel jött az Isten országa. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban. Hálaadással köszönjük az elkészített alkalmat, a tőled alászálló ígét, az üzenetet, amely átjár, megtisztít és felemel, amely olykor le is leplez, hiszen te tudod, hogy mennyire vagyunk mi küldhetőek, mennyire vagyunk mi passzívak, vagy éppen nagyon is aktívak a magunk ereje, a magunk bölcsessége szerint. Köszönjük neked, hogy jól ismersz, és köszönjük, hogy ránk bíztad az evangéliumot, azt, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmedet, hogy mindenkinek és mindenütt elmondjuk, mély hatalmas az a szeretet, amely kiáradt a Golgota keresztjén, hogy elmondjuk mindenkinek: nincs senki olyan Isten, mint te, nincs senki, aki ekkora áldozatot hozott volna az emberiségért, és benne személy szerint miértünk. Urunk, áldunk téged, olyan nagy ajándék az, hogy most sem azt mondtad, túl sokat védkeztél az elmúlt héten, nincs itt a helyed. Most sem mondtad, hogy az elmúlt időszakban elfeledkeztél rólam, mit keresel itt, hanem azt mondod: jó helyen jársz, gyermekem, szeretlek téged. Áldott légy ezért, Urunk. Köszönjük, hogy szól hangodból a jóság. Köszönjük, hogy még amikor ítélsz, akkor is a te kegyelmed átöleli ezt az ítéletet, körülragyogja a te fényed, ami sötétségünket, bele világítasz a szívünk legmélyére. Segíts nekünk, hogy ebben a fényben hadd lássuk meg magunkat, és lássuk meg mindazt, ami kivetni való, ami megbánni való, és hadd kapaszkodjunk teljes hittel a te szeretetedbe. Így kérünk Jézus Krisztusért, atyánk, áld és szenteld meg most a mi figyelmünket, elcsendesedésünket, a hirdetett és a látható ígét. Add, Urunk, hogy valóban téged hallhassunk, és veled találkozhassunk. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, áldott szent lelkeddel, munkálkodj közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely engem is megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Lukács evangéliuma 10. részének 5. és 6. versében a következőképpen. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha pedig nem, reátok száll vissza. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, az egyházi élet rendjében az advent előtti vasárnap az az egyházi év utolsó vasárnapja. Van is egy külön neve, egy külön üzenete, ez az örök élet vasárnapja. És ahogy olvastam a mai igeszakaszt, összecsengett bennem ez a missziói parancs, ez a küldetés, amit Jézus erre a tanítványi körre rábízott, hiszen végül is mit kellett hirdetniük? Az Isten országát, és az Isten országa az örök életben teljesedik ki. Azt kellett tovább mondaniuk, hogy emberek, van örök életetek, tudtok róla, hisztek benne? Meg tudjátok, meg akarjátok ragadni a magatok számára? Úgy legyen. Viszont, akik templomba járnak rendszeresen, azok néha talán úgy érzik, hogy túlságosan nagy teher terhelődik a gyülekezeti tagok szívére. Amikor hallunk a missziói parancsról, a küldetésről, akkor kicsit úgy járhatunk, mint az a munkás ember, akit túlterhelnek, és tudjuk, hogy a túlterhelt munkás nem tud teljesíteni. Elveszíti még a kedvét is, mert túl sokat követelnek tőle, és úgy érzi, hogy ezt lehetetlenség véghez vinnie. Bár így lennénk egy oldalról, bár így lennénk, azért hozzáteszem, hogy ez szorongatna minket, hogy nagyon sokat küldenek, nagyon sokszor mondják nekünk szószékről, meg máshonnan, hogy menj és tégy bizonyságot, hirdesd az igét, állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben, de azért mégis bízom benne, hogy igen, vannak, akiknek ez egyfajta frusztráció, egy zavaró teher, hogy hogy is tudnék én ennek megfelelni. Aztán ne is beszéljünk arról, hogy mennyi eredménye van annak, amit csinálunk. Nem csak a lelkipásztoroknak, a gyülekezeti tagoknak is. Mert hát, ha ez a küldetésünk, amiről itt is most is hallottunk, akkor azért ennek következményei kellene, hogy legyenek. Sorra rendre kellene, hogy jöjjenek új megtérők, új hitrejutók, és be kéne, hogy csatlakozzanak ide a gyülekezet közösségébe. Látjuk ezt? Mondjam, történik ez? Ki kell mondani Istennek hálát adva, hogy nagyon hálásak vagyunk, és hálásak kell, hogy legyünk azokért, a testvérekért, akik az elmúlt hónapokban, években hitre jutottak. Mert vannak, és itt vannak közöttünk. De ez az aratás, vajon az aratás ura erre gondolt, amikor kiküldi az ő tanítványait, hogy néha-néha egy-egy szív megnyíljon, néha egy-egy lélek csatlakozzon a hívők seregéhez, az üdvözülők seregéhez? Csak ennyi? Vagy esetleg arra gondoljunk, hogy a gazda, az aratás ura, ahogy így Jézus beszél a mennyei atyáról, mostanában és nálunk nem akar aratni. De miért ne akarna? Miért ne akarna? Hiszen megígérte, hogy Jézus Krisztusban, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kijelentette az ő igében, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. A hitvallásunk is, K.T. is megfogalmazza olyan szépen, hogy hisszük az Anyaszentegyházról, hogy az Isten fia a világ kezdetétől fogva annak egészen a végéig igéje és szent lelke által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe folyamatosan. Azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Boldog, aki ezt elmondhatja hittel. Vajon a gazdának megváltoztak volna a szándékai? Nem úgy tűnik. Akkor pedig aratunk, vagy csak szedegetünk néha egy-egy kalászt, vagy találunk egy-két búzaszemet, nem akarom elkomolytalanítani a dolgot, de ugye ismerjük ezt a szólást, hogy hát a vaktyúk is talál szemet. Sokszor ilyen a missziónk. Úgy néha találunk egy-egy embert, aki hallgat ránk, néha találunk valakit, aki Isten nagy kegyelméből és az ő dicsőségére hitre jut. Hitre jut. És elindul, és beépül. Testvéreim, ez a mai történet, ez azt helyezte a szívemre, és szeretném ezt megosztani veletek, hogy a baj nem Istennél van, hanem mi nem jól csináljuk. Mi nem csináljuk jól. Nem tudjuk, hogy mi a munkás dolga, és mi a gazdáé. Összekeverünk dolgokat. Nem hisszük, hogy van, amit ő cselekszik, és nem hisszük, sokszor az sem, hogy valamit tényleg rajtunk keresztül akar véghez vinni. Tényleg rajtunk keresztül. Nem másokra. Bár köveket is megszólaltathatna, mert hatalma van hozzá. Meg is mondja. Akár a kövek is beszélhetnek az evangéliumról, de nem a köveket szólaltatja meg. Téged és engem. Minket küld, bárcsak megértenénk, hogy mi a mi dolgunk. És bárcsak teljes hittel támaszkodnánk arra, ami meg az ő dolga. Az egész misszióban, az Anya Szentegyház növekedésében, az Isten országa folyamatos feltöltésében. Nézzük meg, hogy ez a mai ige szakasz hogyan tanít minket mindenről, mi a mi dolgunk és mi másé. Készen állunk? Még ezt is hadd kérdezzem meg az ige tőled és tőlem. Készen állsz, testvér? Tenni fogod, amit Jézus parancsolt? Mert különben csak egy teoretikus előadás lesz mindebből, szép elvek és nagy felismerések, de nem lesz következménye. Készen állsz, hogy küldött légy? Ugye, akik esetleg a múlt vasárnap is hallhatták az igehirdetést, emlékeznek, hogy két osztályból áll az élet iskolája, mindnyáján az A-ba születünk, ott indulunk, de aki nem ment át a B-be, hát annak hiába mondjuk a missziói parancsot. Az A osztályban, a világban, a világ szabályai között élve, ez megfoghatatlan lesz, ez az egész küldetés, és ki kell mondanunk, hogy gyümölcstelen. Gyümölcstelen. Mert először is szükséges, hogy én magam azon a szoros kapun átmenjek a lelki halálból a lelki életbe, a múltkori példa szerint az A osztályból a B osztályba. Nézzük meg tehát, hogy mit mond azoknak, akik hallják, akiknek a szíve dobban, akik érzik, hogy igen, ez nekünk szól, ez a mi dolgunk, van benne részünk, amit Jézus Krisztus parancsolt, mert tanítványai lehetünk az ő nagy-nagy kegyelméből. Mi az ő dolga ebben, és mi a miénk? Érdekes, hogy ezt a fajta tanítványi kiküldést, ezt csak Lukács jegyzi le. A többi evangélista arra emlékezett vissza, amikor a 12-t küldte Jézus. Nyilván többször is indította őket. Lukács följegyezte ezt a kört, amikor 72 embert indít el. Nyilván van ezért speciális üzenete ennek a történetnek, és van általános is. Először is azt látjuk, hogy az Úr szolgálatba állít másokat is, nem csak a 12-t. Ő döntött arról is, hogy mindenhol, minden nép között építi az ő országát. Nagyon érdekes, hogy a 72 sem véletlen. Az 1 Mózes 10-ben olvasunk arról, hogy a földön elszaporodó emberiség 72 nemzetet alkot. Tulajdonképpen ez a szám az egész emberiséget jelöli. Itt ugyan még ezek a tanítványok nyilván Palesztina földjére küldetnek, Izrael elveszett juhaihoz, de már a számuk jelzi Jézusnak azt az általános nagy tervét, hogy minden népet megszólít. Minden népből gyűjt magának híveket, minden népből lesznek ott a mennyek országában. Ez az ő döntése, ez az ő dolga. Nem csak egy népben dicsőíti meg magát, hanem valamennyiben. A misszió tehát nem csak egyesek dolga, hanem egy sokkal szélesebb köré. Mondjuk ki, bár össze ne tévesszük magunkat, és mint lelkipásztor mondom, hogy nehogy félreértés essék, de ki kell mondanunk, ahogy nem csak a 12-é volt a misszió, hanem a 72-é is, úgy nem a lelkészeké a misszió ügye. Nem csak, sőt, elsősorban nem is. Miránk mit is bízott Isten? Elmondja ezt a Biblia több ponton. Például az Efézusi levél első részében, hogy megtanítsuk a gyülekezeteket, és hívjuk arra, hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét, és hogy megértsük, megtanítsuk, mi a különbség a szent és a profán között, a között, ami kedves Istennek, és a között, ami nem kedves őneki, és nyilván ezt éljük is meg. Ez mondjuk speciálisan a tanítók, lelkészi szolgálatra, hasonlóra elhívottak feladata. De sokkal nagyobb kör feladata a misszió maga. Az egész gyülekezeté. És minden nép felé szól. Ezt mondja, ezt tárja elénk a 72 tanítvány kiküldése. Tehát ez mindnyájunknak a dolga. És az is benne van ebben, testvéreim, hogy nem csak a szimpatikusokhoz küldettünk, akik nekünk kedvesek, ezért vagy azért. Nem csak a reformátusokhoz, nem csak a megkereszteltekhez, hanem mindenkihez, ahova maga az Úr menni akar, és el akarja nekik mondani az evangélium jó hírét. Ebben bizony benne van az a kellemetlen igazság, hogy olyanokhoz is küld, akik nekünk nem is szimpatikusak. Bőrük színe miatt, vallásuk miatt, politikai nézeteik miatt, gazdasági helyzetük miatt, teljesen mindegy, hogy mi miatt. Mindenkihez küldetnek. Ahova az Úr akar menni. Ki dönt ebben? Nem a tanítvány, hanem az Úr. Kinek a dolga kiválogatni, hogy éppen kit akar hitre segíteni? Nem a te dolgod, nem az én dolgom, az Úré. Ez első nagyon fontos tanítás ennek a történetnek. Ne keverjük össze a dolgokat. Nem én válogatok, úgymond a kendermagban, hogy nekem ez szimpatikus, majd őt evangélizálom, majd bizonyságot teszek, majd hívogatom, Bibliát adok neki, gyomrozom, hozom, húzom, vonom, ha kell a hajánál fogva, és elhúzom az Isten tiszteletre. Nem. Az Úr dönt, kinek, mikor készül el a szíve a megtérésre. De az, akihez téged küld meg engem, az kikerülhet bármelyik népből, nemzetből, bármilyen lehet a bőre színe, a politikai felfogása, a szegénysége, a gazdagsága. Lehet talpig becsületes úriember, és lehet egy köztörvényes bűnöző. Mindegy. Istennek az emberrel van terve. Az elveszett emberrel. És a talpig becsületes, ugyanúgy elveszett Jézus Krisztus váltsága nélkül, mint a köztörvényes bűnöző. Tehát az első nagy tanulsága ennek az igének, hogy az Úr dolga kiküldeni a tanítványokat, mindet küldi, ezt a nagykört küldi, és az ő dolga eldönteni, hogy éppen mikor, kihez küld. De a mi dolgunk az, testvéreim, hogy ne kételkedjünk az alkalmasságunkban. Ez a mi dolgunk. Ne kételkedj az alkalmasságodban, mert ő tesz téged alkalmassá, és tesz alkalmassá engem. Ez a te dolgod, hogy higgy, hogy elhidd, mindent meg fog adni neked ahhoz, ami a misszióhoz kell. Majd erről még lesz szó, hogy milyen egyszerűen és mégis nagyszerűen küldi Jézus a tanítványait. Azt is látjuk, ez is nekünk szóló tanulság, hogy ne induljunk egyedül, hanem imádkozó társal, aki maga is kontrollál és segít, bátorít és int egyszerre, és én is ugyanígy bátorítom és intem őt. Kettesével küldi ki a tanítványait, hogy elkerüljünk félreértéseket, olyan beszélgetéseket, amik mindenről szólnak, csak végül az evangéliumról nem. Kettesével küld. És arra küld, hogy folyamatosan kérdezd a társal együtt, a hívő testvérrel együtt, Uram, ma hova készülsz? Uram, te hova akarsz menni? Mert azt olvastuk, oda küldöd a te küldöttjeidet, a te tanítványaidat, a te misszionáriusaidat. Ahova te készülsz. Uram, kérve kérünk, mutasd meg ezt nekünk, hozd elénk, ki az az ember? És az lehet bárki. Nem a mi dolgunk tehát egyedül menni, egyedül lelket menteni. Nem. Kettesével megyünk, és mindig hárman az Úrral. Mert ő ment, mint ahogy bölcs és alázatos orvostól hallottam a következőt, mi csak kezelünk valaki más gyógyít. Nem mi döntjük el, hogy hova készül az Úr, ő dönti el. Nem lehetünk olyan tűzoltók például, akinek nagyszerű felszerelése van, kitűnő tűzoltóautója, rengeteg vize, és akkor fogja a slagot és locsol össze-vissza vele, csak éppen a tűz fészkébe nem. Nem a te dolgod, nem az én dolgom, hogy megvédjük magunkat. Ez a következő, amit látunk ebben a történetben. Nem a mi dolgunk megvédeni, még az ügyet sem, de még önmagunkat sem. És nem a mi dolgunk az, hogy rutinból, saját tartalékunkból adjunk muníciót, adjunk át valamit. Figyeljétek meg, hogy döbbenetes, de Jézus tényleg így gondolja, bárányként küld farkasok közé. Ez egyébként őrültségnek tűnik. Hát megesznek. Hát szoktuk mondani, hogy kis kanállal megesznek bennünket, keresztjéneket. Hát tényleg felfalnak, hát bocsánat a nem túl szép fogalmazásért, vagy példáért, de hát leordítják a fejünket egy-egy nagyobb vitában. Hát menni bárányként farkasok közé. Hát akkor legalább vigyünk magunkkal ezt-azt, készüljünk föl. Legyen nálunk erszény, legyen nekünk valamiféle pénzügyi lehetőségünk, módszereink, eszközeink, felkészültségünk, retorikánk, tudásunk, műveltségünk, ezek önmagukban egyik sem rossz dolog, de azt mondja Jézus, ne ebben bízzatok. Ne ti akarjátok megvédeni önmagatokat. Igen, bárányként menjetek, farkasok közé menjetek. Mert én, a jó pásztor, védelek meg titeket. Én, az Úr, vigyázok reátok. Ebben higgyetek. És amit majd átadtok, az a Szentlélek műve lesz, és az legyen. Ne rutin, ne megszokás, ne csípőből tüzelés, tudom én, mit kell itt mondani, hanem alázatosan imádságban kérjétek el, és én megígértem nektek, ott majd a Szentlélek eszetekbe juttatja mindazt, amit mondanotok kell. Ha csak rutinból beszélek, teszek bizonyságot, bizony nem érek el vele semmit. A védelem tehát a küldöttnek, a tanítványnak a védelme és az átadandó üzenet is, a lelki táplálék is az Úr dolga. Ő tett erre ígéretet, nála van a forrás. De a te dolgod, meg az én dolgom, hogy ne köszöntsünk útközben senkit, mondja Jézus. Ez nem a udvariasságnak a negligálása, félretétele, hanem tudni kell, hogy a keleti ember az ókorban különösen, de még ma is nagyon hosszadalmasan köszöntik egymást a keletiek. Percek, néha fél óráig tart, és még mindig csak köszönnek. Ez nekünk furcsa, ez az ottani kultúrában, ez természetes. Ezzel kapcsolatban mondja Jézus, hogy ne ezzel tölts időt, ma ezt fordítsuk le, ne beszélj mellé, ne másról beszélj, ne udvariaskodj, ne kellemes csevegésre készülj, sztorizásra, eszemiszomra, kellemes hangulatteremtésre. Nem ezért küldelek, hanem hogy az evangéliumot mondd el. Ettől függetlenül légy teljes a szeretetben, és legyél kedves. De az evangéliumot bíztam rád. Ne másról beszélj, amikor küldetésben jársz. Mert az Úr dolga, hogy meghatározza, miről legyen szó. És ez a következő üzenet, az Úr dolga az üzenet meghatározása. Miről szóljon a te bizonyságtételed, vagy az én bizonyságtételem? Megint csinálnánk esetleg egy felmérést itt a testvérek között, nagyon érdekes válaszok születnének egészen biztosan, hogy ki mivel kezdené, vagy mivel szokta már, ha már ezt gyakorolta, hogy bizonyságot tesz. Beszél a hit dolgairól, valamilyen összefüggésben, Bibliáról, egyházról, hitről, Jézus személyéről. Mivel kezded? Nagyon sokszor valahogy úgy kezdődnek ezek, hogy elmondjuk a másiknak, hogy mit kellene tennie. Megjelennek a sok kellek. Ezt kell tenned, azt kell tenned, mert igazán már járhatnál a templomba, már kellene olvasnod a Bibliát. Jézus pedig mit mond? Mivel kezdjétek? Békesség ennek a háznak. Mindenféle kell nélkül. Az üzenet. De hát nem egyszerűen köszöntés ez, köszönés. Hát tudjuk héberül is, hát tényleg így köszönnek, shalom, shalom aleichem. Hát mi is majdnem ugyanígy köszönünk, nem? Áldás, békesség. Békességet kívánunk. Azt kéri Jézus, hogy udvariaskodjunk, vagy hogy ezt mondogassuk még többet. Azt kívánja, azt kéri, hogy kívánjuk a másiknak, hogy érezzék jól magukat. Van olyan keresztény irány, amelyik egyre jobban ezt hirdet. Igen, érezd jól magad, a siker, a jólét evangéliumát hirdetjük neked. Az a fontos, hogy jól érezd magad. Nem, testvéreim, nem ezt mondja ki ezzel Jézus. Ez a békesség ugyanis, amiről Jézus beszél, és amit a tanítványaira bíz, ez a békesség meg tud nyugodni egyeseken. Másokról pedig visszapattan. Figyeljétek meg, ha ez egyszerűen egy köszönés lenne, ha egyszerűen egy jó kívánság lenne, hát azt mindenki elfogadná. Hát ki az az őrült, bocsánat, aki nem örülne annak, hogy végre jól érezhetem magam, de jó, hogy ezt kívánod nekem. Tényleg, történjen meg. Történjen meg. Köszönöm, hogy ezt kívánod, a jó érzést, a harmóniát, a békességet, nagyon kedves tőled. Hát ki az az ember, aki ezt visszautasítaná? Senki. Itt viszont Jézus olyan békességről beszél, amely egyeseken megnyugszik, másokról pedig visszaszáll. A 4 Mózes 11-ben olvasunk egy érdekeset. Így olvasjuk ott. Ekkor az Úr elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk megnyugodott, akkor prófétáltak. A békesség Pál tanítása szerint a Szentlélek gyümölcsének egyik szeme. Szeretet, öröm, békesség, amit a Szentlélek terem meg a hitre jutó, a hitre jutott ember életében. De erre nincs mindenki készen. Erre nincs mindenkinek a szíve készen. Ez a köszönés tehát az üdvösség meghirdetése, testvéreim. A Szentlélek általi újjászületés lehetőségének meghirdetése. Ez az Istennel való megbékélés lehetőségének meghirdetése. Nem köszönés. Sokkal-sokkal több. Az a békesség, amit Isten szent lelke terem az újonnan született hívő emberek életében. Talán nem mindenki tudja, hogy a mi egyik magyar köszöntésünk ugyanezt mondja el. Üdvözöllek. Ma már egy kicsit megszürkült, kicsit olyan merev, hideg, hivatalosnak tűnik, pedig tudjátok ez mit jelent? Már mondtam régebben is. Üdvösséget kívánok neked. Eszent üdvözöllek. Üdvösséget kívánok neked. Ami őseink még tudták, hogy ez a legfontosabb. Ugyanez van ebben a mondatban. Békesség ennek a háznak. Az Istennel való békesség. Az örökre való megbékélés, amit hirdettet Jézus a tanítványaival. Miért ezt? Miért a békesség meghirdetését bízza rájuk? Azért, testvéreim, mert a harag és a lázadás kizár az üdvösségből. Aki haragszik Istenre, a legkisebb mértékben is, annak sohasem lesz üdv bizonyossága, és ezért sohasem lesz igazi békessége. Aki tehát haragszik Istenre bármi okból, annak sohasem lesz üdv bizonyossága, és annak nem is lesz igazi békessége. Nem véletlen fogalmazás, hogy Pál ír a korintusi második levélben, figyeljétek csak. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Érzitek ezt a szeretetteljes, szinte döbbenetes, de könyörgő kérést? Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert az emberi szív, a templomba járó ember szíve is képes a bűneset óta számtalan békétlenséget, haragot, lázadást ott tartani, ott rejtegetni a szív mélyén. Miért engedted ezt, Uram? És sorolhatnánk a példák végtelen sorát. Miért így, ilyen családba születtem, miért így nőttem föl, miért így nézek ki, miért így tartok? És a legnagyobb fájdalmak. Miért ment el, aki elment? Miért úgy ment el, ahogy elment? Rengeteg harag, rengeteg lázadás. De ha csak egy, ott marad a szívedben. Nincs békességed. Nem vagy megbékülve, kicsit talán nem szépen mondva, nem vagy békességben az élő Istennel. De akkor nincs üdvbizonyosságod sem. Akkor nem lehet téged küldeni sem. Hát miről fogsz beszélni? Hát hogy fogod ezt elmondani, hogy békesség ennek a háznak? Hát nem árad belőled. Hát nincs, amit átadj. Hát neked sincs. Akkor mit akarsz adni a misszióban? Jó tanácsokat? Ezt inkább tartsuk meg magunknak. Az az üzenet, hogy meg lehet békélni az Istennel, hogy meg lehet vallani előtte minden béketlenséget, lázadást, minden vádat, amit mertünk megfogalmazni, vagy ki sem mondtuk, csak ott van a szív mélyén, ott van a vád. Miért pont ilyen az életem, amilyen? Miért pont ez történt, ami történt? Miért engedted, Istenem? Olyan jó lenne erről egészen őszintén beszélni. Az úrvacsorára készülünk. Itt az alkalom, hogy minden lázadást, minden haragot megvalljunk az ő színe előtt. Szabad egészen őszintének lenni. Nézzetek Jónásra. Egyik kedves próféta számomra, mert annyira emberi, annyira mi vagyunk, én vagyok. Elszárod az a bokor, és erre mit mond? Haragszom, lázadok. És amikor Isten rákérdez, hogy te méltán haragszol, mert elszáradt az az egy bokor, mit mond Jónás? Hát legalább kimondja, ami benne van. Méltán haragszom, mint halálig. Ez aztán a férfias beszéd. De olyan szánnivaló itt ez a kedves Jónás. Hát te lázadsz az Isten ellen. Testvér, fehérvári, nem fehérvári, padban ülő, szószéken álló, mindegy. Még mindig lázadsz. Mondd ki akkor. De az Úrnak mondd ki. És kérj mindjárt bocsánatot. Mert nem méltó, hogy szidd. Nem méltó, hogy bánsd őt. Mert testvéreim, tudjátok, mi volna az Isten dolga? Ugye így próbáltam össze végig gondolni ezt a történetet, hogy mi Isten dolga és mi a miénk. Hát mi volna az Isten dolga? Mint abszolút győztes uralkodónak? Mint akié a világ, a mindenség? Az volna a dolga, hogy a béke feltételeket rögzítse az ellene fellázadt emberiség és önmaga között? Leírja, hogy milyen módon és hogyan raboltuk meg és károsítottuk az ő csodálatos birodalmát? Hogy romboltuk szét azt a békességet, amit eredetileg beleteremtett ebbe a világba, mert békességet teremtett bele? És te meg én vagyunk, mi vagyunk, akik romboljuk szét a bűneinkkel, a lázadásainkkal, a szeretetlenségünkkel, az irigységünkkel. Mi romboljuk szét ezt a békességet a világban. Ütjük, vágjuk mindazt, amit Isten teremtett. Neki mi a dolga? Az, hogy leírja a békefeltételeket. És le is írta a Róma 6.23-ban. A bűn zsoldja a halál. És dolga, hogy fizesse ki a hadisarcot is. Nem? Nem, testvérek, ez nem dolga. A hadisarcot nem neki kell kifizetni. Nekünk. Mi támadtunk, mi romboltunk, mi szedjük szét mindazt, ami szent, mi törjük darabokra az ő békéjét itt a földön. Nem neki kell fizetni. Fizess te! Fizess te, ha tudsz. Nem tudsz fizetni, testvér. Mert abba bele kellene pusztulnod. Nem tudok fizetni. Mert abban a véremet kellene föláldoznom. És nem is kell. Nem is kell. Ezért fizetett Jézus. Én rombolom gyermekkorom óta az aratás urának békességét ebben a világban, és mégis ő az ő fiával áldozott azért, hogy valaki a jogos és szükséges hadisarcot kifizesse. Jézus fizetett. Kik a békesség fiai? Kiken nyugszik meg a Szentlélek békessége, az üdvbizonyosság békéje? Azok az előkészített szívű emberek, akik már vágynak a békekötésre. Én hiszem, hogy itt ülnek a padokban olyanok, akik erre őszintén vágynak. Én is vágyom új békekötésre. Érzed már a szíved mélyén? Akkor vald meg a lázadásaidat. Akkor vald meg a haragodat. És a hadisarc már rendezve van. Az Isten báránya megáldoztatott, érted? Mert az Isten dolga volt, hogy előkészítse a szívedet, azért hozott ide a templomba ma is. Az ő dolga, hogy mindent megtegyen azért, hogy békességed lehessen vele, de el is végezte, az ő része készen van, most te jössz, hogy elmondd neki, elmondd, hogy ki vagy ott a szíved legmélyén. És ha elmondod, és ő téged meggyógyít, és ő téged betölt az ő békességével, mert be fog tölteni, akkor lesz miről beszélned. Akkor lesz a küldetésednek tartalma, értelme. Akkor el fogod mondani nyugodtan bárkinek, legyen az bárki, az a másik. Békesség ennek a háznak. Az Isten szeretetének jó hírét hozom. Azt, hogy készen van neked az üdvösséged és a bűneid bocsánata. Hiszen Krisztus mindezért fizetett helyetted. Örülj, ember, mert az Isten valóban szeret téged. És végül nézzünk még egy pillantást arra, mi az Úr dolga. Ugye azt elvégezte, hogy aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És az az ő dolga még, hogy eldöntse, mikor és kinek ad hatalmat ördögi erők és betegségek fölött. Figyeljétek meg, hogy még a 12 tanítvány sem kapott folyamatos hatalmat ördögi erők fölött, és nem folyamatosan gyógyítottak, sőt, Jézus mennybe menetele után már csak elvétve olvasunk erről. Isten dönti el, az Úr dönti el, hogy kinek mihez ad hatalmat, vagy nem, mire van most szükség, mi az, ami épít, mi az, ami most nem. Ez az ő dolga. De a te dolgod, meg az enyém, hogy hirdessük, béke jobbot nyújtott a lázadó ember felé. És bárki, aki kész megbékélni vele, elfogadni a kifizetett hadisarcot, az mind üdvözül. Mi az Isten dolga? Mi nem szabhatjuk meg, de ő elmondta. Mindent megtett a mi üdvösségünkért. A mi dolgunk egy, hogy megbízzunk benne, és szánkkal tovább is mondjuk. Úgy szerette Isten ezt a világot. Benne a szomszédodat, az ellenségedet és a barátodat. hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki közülük hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk az ígéretestvéreim a 304. dicséret második versének éneklésével. A 304. dicséret második verszakát énekeljük. Imhol jő a vőlegény, lelkem menj elébe. Imádkozzunk! Urunk, édesatyánk, Te, aki az aratás ura vagy, irgalmas, hatalmas és szent Isten, neked köszönjük meg, hogy minket arra választottál, hogy megszólíts, hogy kinyújtsd béke jobbodat, és közben mindenért Te fizettél. Urunk, megalázzuk magunkat előtted, és megvalljuk. Igen, ott van a szívünk mélyén a lázadás. Talán csak egy dolog miatt, de éppen elég ahhoz, hogy elválasszon, hogy békétlenné tegyen, hogy megfosszon minket az örök élet és a bűnbocsánat békességétől és bizonyosságától, mert nem mertük kimondani. Igen, haragszunk rád. Haragszunk rád az örökkévaló, a Szent Istenre, aki egyszülött fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta. Bocsáss meg nekünk, édesatyánk! Töröld el a mi vétkeinket Jézusért, az ő drága áldozatáért, békülj meg velünk valóban. Tudjuk és hallottuk, hogy nem rajtad múlik immár, most mi jövünk, a mi dolgunk, hogy alázattal eléd boruljunk. Megköszönjük, hogy te békét kínálsz. És befogadjunk téged, Úr Jézus Krisztus, mint a békesség fejedelmét, mint aki megújítasz minket, és békekövetekké teszel ebben a világban. Kérünk, hallgass meg, és munkálkodj bennünk. És valóban add, hogy elindulhassunk minden nép, minden nemzet, minden ember felé, hogy hirdethessük azoknak az evangéliumot, akiknek a szívét előkészítetted, hogy ne válogassunk ember és ember között, hogy nem mi akarjuk eldönteni, mit kell mondanunk, hanem hadd hagyatkozzunk rá teljesen, folyamatosan imádságban, igeolvasásban élve. Hadd vezethess minket, Urunk, és adhasd a szánkba a szavakat, a szót, amely teremt, amely által teremtetted a világot, és amely által teremted az új életet most is, minden hitre jutó, minden újjászülető emberben. Kérünk, használj minket, Urunk, dicsőítsd meg magad ebben a gyülekezetben, ebben a városban, áld meg minket a hazánkban, a nemzetünkben, áld meg a határokon túlélő testvéreinket, könyörülj az egyházunk küldetésén, hadd lehessen a legfontosabb a mi ügyünk, az Isten országának építése, a te békességednek meghirdetése. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyászolóinkat, betegeinket, te adj békét mindnyájuknak, és te adj erőt tovább menni, és alázatosan nap mint nap a te szeretetedből meríteni. Így kérünk, hallgass meg, áldj meg, készíts most az úrvacsora vételére, készíts arra, hogy hittel elfogadhassuk kegyelmedet. Készíts az adventre, a karácsonyra, mutass nekünk utat, te magad vagy az út. Kérünk, Atyánk, Jézusért, hallgass meg, és így áldj meg mindnyájunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.